Üdvözöljük a hallgatókat, ez itt továbbra is a napindító. Lévai Bernadett doktornővel és Mohos Katalinnal beszélgetünk, illetve ha minden igaz, itt van velünk már a vonalban Madurka Ildikó is, az Országos Onkológiai Intézetből anesteziológus főorvos doktornő. Üdvözöljük!
Jó reggelt kívánok mindenkinek, köszöntöm a hallgatókat!
Arról beszélgettünk itt az előző részben, hogy aki az anesteziológiát választja, ugye altatással foglalkozik, és illetve kérdés is lenne ez, hogy ön például miért ezt a területet választotta, hogy esetleg így a módosult tudatállapotok is megérintették, vagy mennyire van egy ilyen érdeklődés, vagy miből bontakozott ki végül is, hogy az altatás az a terület, amivel szeretne foglalkozni?
Nekem ez egy személyes tapasztalaton alapszik. Én amikor 11 éves voltam, akkor nagyon beteg lettem, és 2 hónapig feküdtem intenzív osztályon. És ott megtapasztaltam azt, hogy milyen, amikor az emberek közvetlenül emberek és gépek vigyáznak, hogy ez mekkora biztonságot jelent. És innentől kezdve az egyértelmű volt, hogy orvos leszek, és bár anyukám többször próbált lebeszélni róla, az is egyértelmű lett, hogy én az intenzív anesteziológiai és intenzív terápiás irányt fogom választani, hiszen ez Magyarországon egy szakma.
És itt ugye elmondta, hogy az édesanyja próbálta lebeszélni, ő amiatt gondolta talán, hogy nehogy ez egy megterhelő lelkileg? Vagy...
Igen, pontosan azért gondolta, hogy ez rettenetesen megterheli az embert testileg és lelkileg egyaránt, rengeteg ügyelettel együtt és érzelmileg is.
És ön hogy birkózik meg, hogy küzd meg azzal, hogy valóban azért itt, hát pláne az onkológiai intézetben nem egyszerű valóban tapasztalni azt, hogy ugye nagyon sok komolyan szenvedő emberrel kell nap mint nap dolgozni?
Egyrészt szerencsém van, mert ez a szakma, tehát az anesztezia intenzív, az nekem való, nagyon szeretem, és nem tudom elképzelni, hogy más tudnék csinálni. Másrészt pedig, ami az emberi oldalát illeti, az ember sajnos megtanulja távol tartani magát a betegek egy részétől, és néha, amikor egy embernek a sorsa a lelkünk mélyére hatol, az igenis még mind a mai napig nagyon megvisel engem. Másrészt pedig azt rendkívül élvezem, hogy... találkozok egy beteggel, aki végtelenül fél és szorong, és a beszélgetéssel és az emberi hozzáállással, az emberi hangnemmel meg tudjuk őket akár 10 perc alatt is nyugtatni. És ez minden nap egy apró sikernek élem meg, hogy megint sikerült.
Uh-huh. Tehát, hogy a személyes figyelem az mindenképp átalakító vagy gyógyító erejű lelki értelemben is.
És, ha beszélgetünk a betegekkel, ha megpróbáljuk elterelni a figyelmüket, ha érdeklődünk a mindennapjaik iránt, tehát hogyha ebből a szerencsétlennek és kiszolgáltatottnak érzett állapotból a mindennapi élet felé tereljük vissza a gondolataikat a beszélgetéssel, és elmagyarázzuk nekik, hogy mi fog pontosan történni, vagy mit fogok csinálni, az mindig nyugtató lakhat a betegekre.
Illetve még kérdezném itt Lévai doktornőt, ugye itt szóba került, hogy mi a siker kulcsa, tehát hogy mondjuk a szervezeti légkörre mi jellemző, ugye tudjuk, hogy egy rendkívül kiváló szakmai intézmény, tehát az Országos Onkológiai Intézet, minek tudható be még az, hogy ilyen jól sikerülnek a műtétek?
Én szerintem annak is, hogy csapatban próbálunk dolgozni, és együtt próbálunk mindenki a saját tudását hozzáadva segíteni a betegeknek. Szerintem a ti munka az nagyon-nagyon fontos. És én nagyon-nagyon szeretek az altatóros kollégákkal is együtt dolgozni, nap mint nap.
És egyébként valóban ez az én benyomásom és az emlékem arról a pár napról, amit ott töltöttem tavaly, amikor műtöttek, hogy valóban az egész intézmény, mintha egy ilyen nagy család lenne, és az ápoló kollégák is ott, hát én nem ott dolgozom, tehát így a kolléga az nem jó szó, de hogy valóban mindenki nagyon nagy nyugalmat és szeretetet tudott sugározni, és hát mondjuk sokakkal beszélek, nem mindenkinek ugyanez a tapasztalata mindenütt, de én itt valóban azt tapasztaltam, hogy hogy szinte egy ilyen földön túli békesség áradt mindenkiből, tehát hogy egy nagyon, nagyon jó légkör. Valamivel ez magyarázható? Tehát van esetleg valamilyen szervezetfejlesztő tréning, vagy nem tudom, amivel próbálnak azért összehangolódni az ott dolgozók, vagy mivel magyaráznák? Magyaráznátok?
Hát én azt gondolom, hogy tényleg próbáljuk kialakítani azokat a osztályok közötti megbeszéléseket, ahol a következő heti műtéti program eldől, és hogy megbeszéljük azt, hogy kinek mi a szolgálja egy adott beteggel kapcsolatban, és ezek tényleg segítik azt, hogy gördülékenyen menjenek a dolgok.
És altatóorvosként például tapasztaltatok-e olyat? Most mind a kettőtöket kérdezlek, hogy amikor mondjuk a műtét után magukhoz térnek az emberek, azért valóban ugye egy más tudatállapotban vannak műtét során, hogy történt-e esetleg valami, hát ugye itt a Mária Rádióban vagyunk, főleg lelki élményekre gondolok, hogy ami mondjuk a műtét során hát tényleg így megdöbbentő volt, mert hogy elvileg nem voltak mondjuk ébertudatállapotban, de hogy mondjuk esetleg mégis valami érdekes tapasztalásról beszámoltak-e már betegek?
Hát altatóorvosként leggyakrabban azt tapasztaljuk, hogy a műtét előtti hozzáállásuk jelenik meg a betegeknek a műtét után. Tehát aki például hiszi azt, hogy őt a Jóisten szereti és jó irányba vezeti, az viszonylag kevesebb szorongással alszik el és ébred föl. De ez a hit, ez a alvások közben is ott marad velük. Ha valaki pedig szorong és fél, akkor ritkán, tehát azok nagyobb fájdalmal is ébrednek fel a műtét után. Ez tényleg nagyon furcsa, és pont ezért mindig azt próbáljuk meg a betegeknek mondani az elalvás előtt, hogy találja ki, hogy miről szeretne álmodni, és gondoljon valami szépre, valami jóra, és gyakran az emberek gyakran fordulnak ilyenkor Istenhez.
Igen, itt szóba került, hogy bíznak abban, hogy a jó Isten megtartja őket, és hát ugye a poszttraumás növekedés kapcsán is ez egy érdekes megfigyelés egyébként, ami ugye azt jelenti, hogy bizonyos embereknél egy komolyabb trauma után, ami például akár egy ilyen súlyos betegség, nem feltétlenül a poszttraumás stressz szindróma, tehát tartós stressz állapot, krónikus stressz, tartós lehangoltság következik, hanem még a trauma előttinél is kibontakozottabb lelki állapot, átrendeződött prioritások, a személyes kapcsolatok fontosabbá válnak, a hála, és hogy ezt a poszttraumás növekedést olyanoknál, tehát azt találták, hogy az a döntő tényezője, hogy egy komolyabb traumából tartós stressz állapot, avagy poszttraumás növekedés is származhat-e, hogy a vallásos vagy spirituális hit. Tehát, hogy nem tudom, hogy akkor mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban, hogy titeket is kérdezlek most itt, hogy mit tapasztaltatok, hogy ha esetleg van ilyen megfigyelés, hogy a betegeknél hasonló tapasztalatotok van, hogy aki a műtét előtt bizakodóbb volt, az később is mondjuk könnyebben felépül, vagy vannak azért változások, és hogy esetleg mi az oka annak, ha valakinek változik a hozzáállása.
Én azt gondolom, hogy igen, ez egy döntő kérdés, hogy azt megélni azt a helyzetet, hogy van egy szituáció, amire mondjuk így nincs befolyásom, ki vagyok szolgáltatva, és tényleg más emberek kezében van az életem, az egészségem, ami ugye számomra a legfontosabb földi kincs. És hogy ezzel kapcsolatban tudom azt a bizalmat az Úrba vetni, hogy ő megtart engem ebben is, és hogy fogja vezetni azoknak a kezét, akiktől függ ott abban a szituációban az életem, és hogy ilyenkor valóban át lehet azt élni, hogy ez a hit, ami lehet, hogy addig mondjuk kimerült egy, nem tudom, templomba járásba, vagy valamiféle szokásban, az akkor egy ilyen nagyon komoly valóságá válik, hogy na ez most itt, mert a hétköznapi helyzeteinkben azt gondoljuk, hogy uraljuk az életünket, és irányítjuk. De ez egy abszolút olyan szituáció, amikor ezt elveszítjük, ezt a kontrollt, és hogy ez valóban aztán a hitünket tudja építeni az, amikor ebből a marha nagy kiszolgáltatottságból, így az Isten által győztesként jövünk ki. És akkor ez szüli a hálát a szívünkben. Szóval, hogy ez szerintem valóban így van, és ezt én a személyes életemben is így érzem a saját nehézségeimmel.
Tehát, hogy akkor te is szoktál imádkozni, te is Istennél keresel?
Igen, tehát nekem például így személyesen orvosként ez egy nagyon nagy dolog, és például én az ilyen, hogy mitől működik a munkám, vagy ott az intézetben való életem, abszolút ezt tapasztalom meg, hogy ez egy úrnak tett szolgálat, aminek az az a elsődleges motivációja, hogy én neki akarok hűséges tanítványa vagy szolgálja lenni, hogy én hálás vagyok azért, hogy ő engem már megmentett, és kiválasztott gyermeke vagyok, és hogy hihetek benne, és hogy ebből fakadó hála az, ami elsődlegesen indít arra, hogy én felkeljek és dolgozzak, és igyekezzek ezáltal másoknak is segíteni, mind testileg, és nyilván, ahogy mondod, emiatt a módosult tudatállapot miatt jelentős lehetőségünk van lelkileg is ott lenni a betegek mellett.
Én is azt gondolom, hogy nekem is fogja Isten a kezemet, és vezérel, vagy vezényel, hogy igen, csináld, és neked ezt kell csinálni.
És szoktak esetleg akár együtt is imádkozni egyébként így a kórházban?
Nem.
Ez nem jellemző.
Tehát, hogy így egyénileg. És a családban egyébként előfordult esetleg olyan eset, ahol mondjuk valóban úgy érezték, hogy mondjuk az ima is segített az egyéb sebészeti orvosi eljárásokon kívül?
Hát én, ha szabad hozzászólni, én biztos vagyok benne, hogy amikor annak idején, én két hónap után, illetve még további fél év után lábra tudtam állni, ott a nagymamám imái nagyon sokat segítettek.
Hát ez nagyon szép, hát egyébként nekem a nagymamám csodálatos módon gyógyult meg, ő róla már szinte lemondtak, mert nem használta kemoterápia annó, és ő még fiatal volt akkor, de tehát imádkoztak érte, a nagypapám imádkozott, és akkor azóta, és 86 éves koráig élt aztán. Tehát, hogy sikerült egy olyan esetben is, amikor már nem látszott reális esély. Úgyhogy hát nagyon hálás vagyok, hogy ellátogattatok ide, hogy doktornő is szakított időt rá, doktornők mind a hárman, és hát szerintem adjunk hálát a jó Istennek a doktornőkért is, hogy ilyen csodálatos doktornők és orvosok, most pont férfi nem volt, de köszönjük szépen, hogy ilyen gyógyítókat küldött a jó Isten, illetve mindazokat a családtagokat is, akik a közbenjáró imáikkal segítették a gyógyulásunkat, és hát a jó Isten áldását kívánom a további munkájukra is.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.